Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Szakértőnk, ahogyan megszokhatták, dr. Téglás Péter, és ismét, ha jól látom, itt az asztalon egy orosz műről van szó, ami szintén ilyen 5 és 10 centi közötti vastagságú, jó, inkább 5, és itt éppen mondtam is neki, hogy szerintem azért szeretik, azért az egyik legnépszerűbb műsorunk közővé, mert szinte lehetetlen, hogy ilyen nagy könyveket elolvassunk, de legalább így belekóstolunk ezekbe a mesterművekbe. Köszöntelek, Péter, nagy szeretettel.
Szervusz, jó napot kívánok. Ez valóban így van, ezek igen nagy terjedelmű művek, el lehet olvasni, és merem állítani, hogy aki azért ebbe belefog, és természetesen hát ez idő is kell, ez egy kicsit munka is, akkor egy nagyon-nagyon nemes szórakozásban lesz része. Tehát mára megint csak egy terjedelmes művet szeretnék ajánlani, ami azért műfaját illetően sokkal könnyedebb, a történelmi időszak persze korán sem tekinthető könnyedebbnek, Vasili Aksionovnak a Moszkvai Történet című terjedelmes munkáját ajánlom, amellyel kapcsolatban nekem azért van egy személyes viszonyulásom, mert a legkedvesebb, a legkedvencebb könyveim közé tartozik. Kicsit rácsodálkozunk azért a szovjet-orosz irodalomra, hogy abban a szörnyűséges diktatúrában, amely különösen figyelt a maga értelmiségére, hogy nehogy eretlen gondolatokat terjesszenek, ennek ellenére elképesztően magas színvonalú munkát voltak képesek végrehajtani, megvalósítani, és vagy otthon, vagy külföldön aztán kiadni. Csak felsorolás szerűen, és tényleg nem akarok senkivel igazságtalan lenni, na de gondoljunk Majakovszkijra, akit egy elmúlt ismertetőben már megemlítettünk. Mihail Bulgakovra, ugye a Mester és Margarita a mai napig szinte minden ország, minden színházában a színen van, és játsszák. Eisensteinre gondoljunk, a nagy filmrendezőre, aki tényleg olyan elképesztően új és modern kameratechnikákat vezetett be, amely hatalmas nagy hatással volt Kurosawára, a nagyon híres japán rendezőre, de a mi Jancsó Miklósunkra is. Gondoljunk Mihail Solohovra, aki nagyon érdekes, hogy mélységesen sztálinista hitű kommunista ember volt, de ennek ellenére ugye az Új barázdát szánta Zeke, a Csendes Don és az Emberi sors című műve milyen híressé lett. Gorkira, lényegében Nabukovra, aki persze már emigrációban írta meg minden idők legpedofilabb művét, a Lolitát. Szolzsenyicinről rengeteget beszéltünk. Vasili Grossmanról az elmúlt időszakban beszéltünk az élet és sors kapcsán. Hát aztán érintettük Svetlana Alekszijevicset, ugye a Csernobili ima című könyvének ismertetésekor. Ez az Aksionov a felsoroltakkal ellentétben egy teljesen új stílust valósított meg, valamiféle tiltakozás is benne volt az ő stílus jegyeiben. Nem volt hajlandó azt az akadémikus nyelvezetet követni, amely leginkább tetszett a szovjet cenzoroknak. Ő a könyveit abban a stílusban, azzal a nyelvezettel írta meg, ahogy az utcán az emberek beszélnek. Na most ez a moszkvai történet, ez egy hatalmas időszakot fog át, lényegében nem más, mint a Szovjetuniónak a története. Tehát a 20-as évek elejétől egészen a 90-es évekig egy család történetén keresztül mutatja be ezt a szörnyűséges birodalmat, annak kialakulását, majd aztán az összeomlását, és ez a család nem más, mint a Gradov család. A Gradov igazi orosz középosztálybeli család, aki generációkon keresztül orvos volt.
Azért ez nem kis vállalkozás. Én azt gondolom, hogy a Szovjetunió történetét a 20-as évektől a 90-es évekig valaki feldolgozza. Közben, miközben mesélted ezt a fantasztikus sort, az jutott eszembe, hogy tudták ezt megcsinálni. Teher alatt nő a pálma, talán pont a legnagyobb kényszer hatása alatt születnek a leg... Hogy nem végezték ki őket? Ön hihetetlen.
Hát én ezt a kérdést magam is szerettem volna föltenni, anélkül, hogy meg tudnám válaszolni. Azt a kérdést azért meg tudom válaszolni, hogy kivégeztél, sokakat kivégeztek közülük. Nagyon-nagyon-nagyon szomorú sorsra jutott egy-két író és költő, aki rossz időben Sztálint megsértve komponált zenét, vagy írt egy verset. Óriási presszió alatt dolgoztak ezek az emberek, de a tehetség még a presszió mellett is, a presszió alatt is utat talál magának, és hát ilyen csodálatos művek születnek. Na most, ami miatt én hozzám közelebb állnak ezek a művek, ez egy személyes jellegű dolog, mert egy kicsit a mi életünkről is szól. A mi elmúlt 40 évünkről, ugye, amit ennek a birodalomnak az árnyékában éltünk, nálunk is hasonló viszonyok voltak, nálunk is hasonló problémák merültek fel. Nagyon-nagyon rá tudunk ismerni ezeknek a műveknek az olvasása kapcsán a saját életünkre.
Maradjanak velünk, folytatjuk a könyvismertetőt. Dr. Téglás Péter Aksionov moszkvai történetéről mesél nekünk, maradjanak velünk.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai könyvajánló rovatot. Dr. Téglás Péter a segítőnk, szakértőnk. Aksionov moszkvai történetéről mesél nekünk, és itt egy fantasztikus sort hallhattunk tőle, hogy a Szovjetunió 20. századi történetében mennyi fantasztikus költő, író, rendező született, és milyen fantasztikus alkotások születtek, amelyek közül kedvence, és ezt mindjárt meg fogjuk tudni, hogy miért, a most ismertetésre kerülő regény.
Azért kedvencem, amit már korábban is mondtam, hogy egy kicsit úgy érzem, hogy rólunk is szól, és egyébként pedig a leírások olyan színesek, annyira izgalmasak, annyira élvezhetőek, hogy az ember ezt a könyvet nem tudja letenni. Terjedelme ellenére nem tudja letenni. A 20-as évek elején indul a történet, a Gradov család éppen élvezi az úgynevezett nepkorszaknak azt az átmeneti enyhülését. A Gradov család megőrizhette a családi házát Moszkvának egy kellemesebb kerületében, talán köszönhetően az apa foglalkozásának, kitűnő sebész, és természetesen a szovjet elitet is gyógyítja, és ennek következtében egy kicsit jobban bánnak vele, és ez a ház ugyanúgy, mint Bulgakov esetében, ugyanúgy, ahogy Zsivágó doktor alkotójának esetében, módot adott arra a Gradov családnak, hogy egy kicsit elvonuljon a szovjet mindennapoktól. Viszont természetesen az ő életükbe is behatol a szovjet valóság, hát ugye az első nagyon-nagyon komoly megrázkódtatás a család életébe, hogy az orvos professzort, az időközben már professzori rangot megszerzett Gradovot kényszerítik arra, hogy egy orvosi konzílium kapcsán igenis szavazzon arra, hogy Frunze katonai parancsnokot megműtsék a gyomorfekéjére. Mi ennek a jelentősége? Ugye Frunze a 20-as években azon katonai parancsnokok közé tartozott, akik megteremtették a modern szovjet-orosz hadsereget. Rendkívül értelmes, nagyon határozott és nagyon kegyetlen ember volt. A kibontakozó sztálini egyeduralomnak egy kicsit talán az akadályát is jelentette az ő személyisége.
Ő valós történelmi személy.
Így van, valós történelmi személy, és maga az esemény is valós. Tudnék, arról van szó, hogy ő ellenkezett, nem akarta, hogy megműtsék erre a bizonyos gyomorfekére, hát ez azért abban az időben is egy rutin műtétnek számított, de ő ezt nem akarta. Na most Gradov professzor is azt javasolta, hogy hagyományos gyógymódokkal próbálják rendbehozni a katonai parancsnoknak a betegségét, de Sztálin közvetlen nyomására és a cseka közvetlen nyomására maga Gradov is amellett volt, hogy hát akkor végezzék el ezt a műtétet, amit egyébként elvégeztek, és semmi különösebb komplikáció nem volt, csak döbbenten hallotta a Gradov professzor, aki nem maga végezte a műtétet, csak asszisztált hozzá, hogy két nappal később belehalt a műtétbe, tisztázatlan körülmények között nem ébredt föl Frunze.
Valahogy ezt sejtettem.
Igen, hát így aztán Sztálinnak az egyik igen nagy ellenlábasa tűnt el. Na most a történet folytatódik, a Gradov professzornak volt két csodálatos fia, volt egy gyönyörű szép lánya, és ugye a regényben követjük az ő életüket. Az egyik fiú katona lett, a másik fiú egészen belebolondult a kommunista ideológiába, ő elkötelezett híve lett a kommunizmusnak. A lány, mint aféle nagyon szép nő, kitűnő énekes volt, költőnő lett belőle, és ahogy egyre zordabbá váltak a viszonyok, az ő életük is egyre nehezebbé vált. A katona fiú, aki nagyon magas rangra jutott, belekerült abba a rettenetes tisztogatásba, amit a 30-as években Sztálin a szovjet hadseregben elvégzett.
Felvetődött bennem a kérdés, és talán sokakban, akik hallgatják ezt a rendkívül izgalmas történetet, hogy maga a család is létező család volt-e, vagy csak maga a katonai parancsnok története?
Nem létező, szó sincs róla, ez az írói fantáziának a szüleménye, viszont az egyes élethelyzetek, azok nagyon is valós személyekhöz kötődnek. A katona fiú élete tulajdonképpen Rokossovszki marsal életpályáját írja le. Tulajdonképpen arról van szó. Nagyon röviden elmondva, ő is a tisztogatások egyik áldozatává válik, borzalmasan megkínozzák. Tehát, hogyha valaki tényleg elolvassa a könyvet, legyen szes lapozzát azokat az oldalakat, mert ez valóban. És a gulágra kerül. Azért, hát hogy is fogalmazzak, azt mondom, hogy talán szerencséjére nem végezték ki. A gulágra kerül Kolimára, a legszörnyűségesebb helyre, ott a északra, ahol szörnyű időjárás van, és őnek egy bányába kell dolgozni, és hát gyakorlatilag lefoszlik róla a hús, már csak egy csontváz. De nem adja föl. Ebben a gulágon ott van az egész moszkvai értelmiség. Bármennyire fáradtak, éhesek, kizsigereltek, esténként egy-egy professzor mindig tart valamiféle nagyon érdekes szemináriumot. Ugye a mi főhősünk nem adja meg magát a sorsának, részt vesz ezeken a szemináriumokon, és másnap, és ez a könyvnek egy fantasztikus jelenete, ugye lemegy a bányába, és ezek a szerencsétlen emberek annyira rosszul tápláltak, olyan mélységesen kimerültek, hogy tulajdonképpen fényt esznek, és ezt a következő módon csinálják, a nyírkos, sötét bányából talicskán kell kitolni a szenet. És amikor kiérnek a bányából, akkor csodálatos, tiszta levegőt kapnak, és százágra süt a nap, és ezeket az embereket ez a féle jelenség tölti el megfelelő erővel, hogy bírják folytatni azt, amelyre őket ítélték.
Hihetetlen ez a regény. Azt gondolom, lehet, hogy a mi kedvencünk is lesz, nem csak a tiéd. Aksionov moszkvai történetéről mesél nekünk dr. Téglás Péter.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk nagyon-nagyon lebilincselő történetmesélésünket, illetve dr. Téglás Péter, én pedig lebilincselve hallgatom, és azt gondolom sokan a rádió előtt. Aksionov moszkvai történetéről mesél nekünk. Éppen a gulágnál tartunk, ahol egyik főhősünk, a főhős gyermeke, gyakorlatilag hát professzorok esténként beszélgetnek, és étel helyett a napfénnyel, a tiszta levegővel próbálják fenntartani magukat. Hihetetlen az élet. Ez gondolom azért valamilyen módon valós, ha nem is a szereplők.
Teljes mértékben valós. Hát ez dokumentált, ez valóban ilyen életet éltek, és én most ezt a jelenetet el fogom mesélni, annak ellenére, hogy hát persze azért az idővel gazdálkodni kell, és hát ugye túl sok időnk nincs, de ez egy olyan fantasztikus jelenet, hogy egész egyszerűen elbűvöli az olvasót. Már ezeket a szerencsétlen embereket nem elég, hogy ilyen módon kínozzák, el is zárják a külvilágtól. Tehát ők ebben az időben nem tudják, hogy kitört a második világháború, kitört a német-orosz háború, és hogy Oroszország európai részét a németek gyakorlatilag elfoglalták. Nagyon érdekes és egy kicsit közönséges része, hogy valamit onnan sejtenek meg, az egyik ügyes fogoly az őrök WC-jéből ellopott egy újságlapot. És ezen az újságlapon még a szovjet újságok is megírják, hogy már Belorussziát elfoglalták, és lényegében a német csapatok Moszkva alatt vannak. Döbbenten rohannak a Gradovhoz, ugye tudják róla, hogy magasrangú katona, hogy hát magyarázzam el, hogy fordulhat-e ilyesmi elő. Mi abban a hitben éltünk, hogy a szovjet hadsereg a világ legerősebb hadserege, és akkor a németek lerohannak bennünk, hát ő is teljesen tanácstalan, ugye másnap ezzel a bizonyos talicskaval tolja föl a szenet, kiír a napfényre, elkezdi élvezni ezt a csodálatos jelenséget, amikor egy ilyen farkas pofájú őr kirángatja a sorból. Hatalmas megrázkódtatás ez számára, ugye megfosztják még ettől az élménytől is. Az őr meg elkezdi lögdösni a parancsnoki épület felé, és a legnagyobb megdöbbenésére a parancsnoki épületnél a tábornak a parancsnoka és néhány magas rangú katonatiszt várja őt. Hát el van készülve arra, hogy korrigálni fogják azt a hibát, hogy őt annak idején nem végezték ki.
Ugye a gulágról beszélünk, hol van ez a fogolytábor?
Hát ez Kolimán, hát ez egészen fönt a Jeges-tengernek a partján. Hát tulajdonképpen Isten igazából emberi életre azok a körülmények nem nagyon alkalmasak. Akit nem ítéltek halálra, az viszonylag gyorsan elpusztult itt. Tényleg a legerősebbek, a legügyesebbek, lelkileg a legerősebbek azok, akik képesek voltak ezeket a megpróbáltatásokat támadásokat túlélni. Gradovot ott fogadják ezek a magasrangú tisztek, a táborparancsnoka közli vele, hogy elmehet ebből a szanatóriumból. Hát ő semmit nem ért, beültetik a kocsiba, kimennek a repülőtérre, és ezek a tisztek odalöknek neki egy csomagot, egy katonai ellátmányt, amelyben hát döbbenten tapasztalja, hogy van csokoládé, van kolbász, van vaj, és ez a rettenetesen kiéhezett ember bezabálja ezeket a csemegéket, ezeket a nagyon rég látott csemegéket, úgyhogy mire a repülőgép a céljához ér, gyakorlatilag halálán van, olyan rettenetes módon megterhelte a szervezetét, hát aztán otthon gyorsan az orvosok azért rendbe hozzák is, nem másról van szó, mint arról a történelmi tényről, hogy amikor már nagyon nagy volt a baj, akkor Sztálin kiengedte gyorsan a gulágról azokat a tehetséges katonai parancsnokokat, akiktől elvárta, hogy hát azt, amit ő elrontott, most próbálják helyrehozni. És a Gradov beváltja a hozzáfűzött reményeket, mert aztán később egy nagyon-nagyon híres és nagyon hatékony katonai parancsnokká válik. Még egyszer mondom, Rokoszovszki marsal életéből vesznek ki elemeket. Hát nagyon érdekes, de hát valóban túlságosan elmerülnénk az ő történetében, mert ez a történet ezer szálú. Tehát a Kirill nevezetű fiú, aki ugyancsak a gulágra kerül, és őt semmilyen módszerrel nem tudják kimenekíteni. Nem tudja kimenekíteni az az apa, aki nagyon-nagyon híressé válik, és valóban a szovjet elitet gyógyítja a Kreml kórházába. Hát ez is egy olyan fantasztikus jelenet, csak hát egy kicsit triviális, de azért ezt elmesélem. Ugye, amikor a gyerekeket elhurcolják, maga a professzor is fölkészül arra, hogy hamarosan rá is sor kerül. És valóban, az egyik téli estén hazafele menet, megáll mellette egy nagy fekete autó, beráncigálják és elviszik. Közlik vele, hogy egy nagyon fontos feladatot kap, ez államtitoknak minősül, és hogyha elfecsegi, akkor ki fogják végezni. Tehát magyarul nem arról van szó, hogy be akarnák börtönözni, hanem valamilyen feladatot kap. Hát kiderül, hogy miről van szó. Ugye Sztálin a világ munkásságának vezére, a zseniális ideológus agyon zabálta magát a különböző fogadásokon, és hát egész egyszerűen székrekedése lett. És ez olybá súlyosbodott, hogy eszméletvesztéssel is járt, és hát ugye ott fetrengett a szerencsétlen a kanapéján, és hát ugye az orvosok, akik ott mellette működtek, ezek az NKVD-s orvosok mindenhez értettek, csak éppen a gyógyításhoz nem, és akkor egy ilyen félájult állapotába elkezdett kiabálni, hogy hívják a Gradovot, abba megbízik. Hát a Gradov professzor elvégezte rajta azt, amit ilyenkor el szoktak végezni, kapott egy beöntést, és akkor utána semmi baja nem volt, viszont ennek nagyon komoly következményei lettek, mert a Gradov professzor körül azonnal egy kedvező légkör alakult ki. Akik eddig még csak köszönni sem mertek neki, ott hízelektek, és ugye dicsérték őt, olyannyira, hogy az úgynevezett legfelsőbb tanácsba, ami hát a szovjet parlamentnek felelt meg, hát ugye semmiféle valóságos hatásköre nem volt, tehát ez egy ilyen kirakat intézmény, a Gradov professzor tagja lett ennek a testületnek, és a háborúban nagyon komoly karriert futott be. Lényegében minden résztvevőnek, minden szereplőnek a története egy külön könyvben is megírható lenne. Nagyon ajánlom az olvasók figyelmébe.
Aksionov moszkvai történet című regényéről hallgattunk, lebilincserő részleteket, feltétlenül, ha tehetik, olvassák el a művet. Dr. Téglás Péter volt a vendégünk, köszönjük az ajánlót ma is.
Köszönöm szépen.